Nagyon sokat kell tanulnom még az üzleti világról, de azt látom, ahogy a Covid és ahogy most jelenleg a helyzet és a háború, az infláció és minden más, hogy vállalkozók hogy élik túl, és hogy mennyire kell alkalmazkodni, szerintem soha nem kellett még ennyire alkalmazkodni.
A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. Az üzleti sikerről, a magánéleti sikerről, a gazdasági döntéshozatalról, meg úgy általában az életről lesz szó. Vendégem Tomán Szabina, aki létrehozott egy nagyon sikeres magyarországi márkát, túl van egy sikeres modellkarrieren, és egy új könyvben meséli el, hogy hogyan is csinálta mindezt nőként Magyarországon. Vendégemtől azt is meg fogom kérdezni, hogy így a karácsonyi rengeteg beigli és egyéb fogás után mihez kezdhet például egy hozzám hasonló hízásra hajlamos középkorú férfi, és általában hogyan indítsuk el az évünket a kajakómán túl. Olyan menedzsment könyveket fogok majd ajánlani, amelyeket nem csak menedzsereknek érdemes kézbe vennie, hanem az érdeklődő nem menedzser olvasóknak is. A 100 év magány rovatban pedig 2022 könyves halottairól fogok megemlékezni, azaz olyan írókról és más szerzőkről, akik 2022-ben hunytak el, de a könyveik még velünk vannak. 100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. A mai nem csak a Buksó 44. epizódja, hanem az első teljes évet is magunk mögött hagytuk, ami alkalmat kínál arra, hogy megemlékezünk azokról a szerzőkről, akik bármilyen műfajban fontos könyveket írtak, de 2022-ben meghaltak, és már csak emlékezni tudunk rájuk. Időrendben fogok haladni. Ágoston Vilmos marosvásárhelyi író, esszéíró kritikussal kezdeném, aki január 2-án halt meg San Antonióban az Egyesült Államokban, és aki sok elemzést, politikai és gazdasági elemzést is ír, de egyébként szép író is volt. Egy művét emelném ki, Godir és Galanter, több kiadás megért utoljára a Székelyföld Alapítvány adta ki Csíkszeredán pár évvel ezelőtt. Január 13-án halt meg az 1936-ban született Fenáke Judit író, újságíró, számos hangjátéknak, újságcikknek a szerzője volt, de talán legfontosabb irodalmi műfaja a novella volt, figyelmét elsősorban a kiszolgáltatott kisemberek hétköznapjai, a kisvárosi lét világa kötötte le. Utolsó nevében megjelent könyv egy társszerzős könyv Gergely Ágnessel együtt, a Patchwork című munkát a múlt és jövő adta ki 2021-ben, a két kitűnő írónő egyébként unokatestvérek voltak, és egy ilyen négykezes könyvet adtak ki, ez volt Fenáke Judit utolsó műve. Kapdebó Lóránt irodalomtörténész január 24-én halt meg, tavaly, és 1936. augusztus 9-én született József Attila díjas irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár és Szabó Lőrinc legismertebb, legfontosabb monográfusa, a Pécsi és a Miskolci Egyetem tudományszervező egyénisége volt. Az utolsó művét nem sokkal halála előtt az előretott Helyőrség Író Akadémia adta ki, egy költő agya a címe, és ebben is Szabó Lőrincről, illetve olyan szerzőkről van szó, akiket Szabó Lőrinchez lehet hasonlítani, akár külföldiek, mint T.S. Eliot vagy Kavafis, akár magyarok, mint József Attila. Január 27-én hunyt el Róna Szegi Miklós, író, ifjúsági író, 1930-ban született. Ő indította el a Móra Ferenc könyvkiadónál a 60-as években a híres Delfin könyvek sorozatot, amelyen generációk nőttek fel, én is, és nekem is kedvenc könyveim közé tartozott a Kartal sorozat, vagy a Kismaszat és a Gézengúzok és hasonlók. Utoljára a Kartal kalandos esküvője jelent meg a Könyvmoly képzőnél 2021-ben. Büki Dorottya, vagy Büki Dorka, ahogy sokan ismerték, nem csak író volt, hanem politikus is, pedagógus is. Írt önállóan is könyvek, egy riportkönyvet, Nehéz fiúk a börtönéletről, vagy Angyalbox, de leginkább a Feldmár Andrással közösen írott könyveiről volt ismert. Nagyon fiatalon halt meg, utolsó könyve halála után jelent meg, Feldmár András, Büki Dorottya, Másfél méter, a HVG könyvek gondozásában. Kaposi Miklós március 2-án hunyt el, 1933-ban született, szerkesztő, író, humorista, a Magyar Rádió Karinti színpadának alapítója volt, és a 80-as években nagy port vert fel Umbulda című riport szatírája, a magyar ügyeskedésnek egy alapvető dokumentuma. Verasztó Gábor orosházi szerző, 1964-ben született, és tavaly február 7-én halt meg. Újságíró és helytörténész is volt, Buda történetével is foglalkozott többek között, utolsó könyve Széchenyi gróf különös házassága a Napkútnál jelent meg 2020-ban, és budai utcáknak és az ott élőknek a történetéről van benne szó, például Széchenyi Károly pasaréti nyaralójáról. Február 12-én hunyt el Alexander Brody, vagy eredetileg Brody Sándor, amerikai-magyar üzletember, író, reklámszakember, nem is akármilyen reklámszakember, a világ egyik leghíresebb reklámszakembere volt, 1933. január 28-án született, Brody Sándor író unokája, Hunyadi Sándor unokaöccse volt, életművére az Alibi folyóirat egy emlékszáma emlékszik vissza, de megjelent az életművéről egy interjúkötet is Nagy Józseffel, tehát Alexander Brody, Nagy József, Megtalálni Serendipitit című kötet, véletlenszerű lényeges felfedezések, és a Magvető adta ki 2019-ben. Március 22-én hunyt el, nagyon fiatalon, 1952-ben született Károsi Endre, József Attila díjas magyar költő, művészetíró, kritikus, műfordító, irodalomtörténész, egyetemi tanár, a Szépírók Társasága korábbi elnöke, utolsó verses kötettel Véletlenül nem járt, amit címmel az Ambrubuknál jelent meg 2019-ben. Április 11-én a költészet napján hunyt el Görgei Gábor, születési nevén Görgei Artúr, ki 1929. november 22-én született, Kossuth díjas magyar író, költő, műfordító, dramaturg, színházi rendező volt, és mellesleg 2 évig a Nemzeti Kulturális Örökség minisztere. Több műve önéletrajzi ihletésű, ilyen a Galopp a vérmezőn című drámája is, amelyben kitelepítési élményei dolgozza fel. Utoljára egy interjúkötet jelent meg tőle, vagy a nevében, Görgei Gábor Céterum Cenzeo, a Korvina gondozásában 2020-ban. Ludwig Emil április 16-án halt meg tavaly, és 1952-ben született, magyar újságíró, művelődéstörténeti és helytörténeti írásokat is közölt, és keményhangú politikai publicisztikákat, utoljára a Magyar Nemzet lapszerkesztője és a Maláta című havi folyóirat szerkesztője volt, utolsó megjelent könyve Balaton felvidék évszázadai, műemlék, templomok, kolostorok, várak, kastélyok és parasztházak. Az Annó könyvsorozatban jelent meg Budapesten 2009-ben. Berkes Péter 2022. június 1-én hunyt el, és 1931-ben született. Ő magyar író, forgatókönyvíró volt, számos elbeszélése is megjelent, és több ifjúsági regényéből készült filmsorozat, mint az Öregbánya titka, az Utánam srácok, Bezzeg a töhötöm, az Öregbánya titka utoljára a Könyvmojképzőnél jelent meg néhány évvel ezelőtt. Június 4-én hunyt el az 1934-ben született Moldova György, Kossuth díjas és kétszeres József Attila díjas magyar író, talán a legolvasottabb kortárs magyar írók közé tartozott, hanem ő volt az, legfőképpen a riport műfajában és a szatíra műfajában alkotott. Utolsó kézirata halála után jelent meg, és viszontagságos úton került a kiadóhoz, szerelemről, elmúlásról, gyászról és életről szól. A címe Ha elhagysz, veled mehetek, a Kocsis kiadó gondozásában jelent meg néhány hónappal ezelőtt. Horváth Péter, aki június 4-én halt meg, és 1937. február 3-án született, nem író volt, hanem közgazdász, gazdasági szakértő, a Stuttgarti Egyetem controlling tanszékének professzora, de irodalom is fűződik hozzá, ő alapította a Horváth Péter irodalmi ösztöndíjat néhány évvel ezelőtt, és egyébként szerzőként is jelentős a controlling című könyvét a világ számos pontján kiadták, így Magyarországon is a közgazdasági és jogi könyvkiadó sokszor. Böszörményi Gyula június 29-én hunyt el, nagyon fiatalon, 1964-ben született, József Attila díjas magyar író, újságíró, forgatókönyvíró volt. A gyermekregényei közül, a gyermekeknek szóló írásai közül a Gergő sorozat, a fiatalabbaknak szólók közül pedig az Ambrózi Báró sorozat ismert, írt krimiket, skifit és fantazi regényeket, novellákat is, színpadi és rádiós, televíziós munkákat, forgatókönyveket. Dérci Péter 1951-ben született, és szeptember 12-én halt meg tavaly. Híres magyar irodalomtörténész, kritikus, újságíró, szerkesztő volt. Volt a Magyar Napló főszerkesztője, az Élet és Irodalom szép próza rovatának szerkesztője. Egyik utolsó könyve Orbán Ottó költészetéről szól, Között címet viseli, és a Magvető gondozásában jelent meg. Frank Tibor 1948-ban született, és 2022. szeptember 15-én hunyt el, történész, amerikanista volt, az ELTE, angol-amerikai intézetének professzor emeritusa volt, a Tudományos Akadémia tagja, az új és jelenkori egyetemes történelem tanára és kutatója, utolsó könyve 2020-ban jelent meg a Gondolatkiadónál, Viktória királynő kezeihez a cím és az osztrák-magyar kiegyezés brit vonatkozásairól szóló fontos monográfia. Teljesen más műfajban alkotott, és valószínűleg az egyik legolvasottabb magyar szerző volt Frank Júlia, aki 1946. február 15-én született, és tavaly október 17-én hunyt el 76 éves korában, több mint 130 szakácskönyvnek a szerzője volt, és rengeteg cikknek, amiket elsősorban a Nőklapjában közölt. Egyik utolsó könyve az Életem ízei a Korvinánál jelent meg pár évvel ezelőtt. Szeptember 20-án hunyt el, 1937-ben született Benedek István Gábor, vagy Big, ahogy ismerték, aki nagyon sokáig a Népszabadság újságírója, rovatvezető helyettese, aztán a Magyarország című lapnak is főszerkesztő helyettese, majd több gazdasági lapnak a főszerkesztője volt, és emellett szépíróként is ismert volt. Különösen nyugdíjba vonulása 1997 után jelent meg számos szépirodalmi munkája, és egyébként a Füst Milán Szellemi Páholynak is alapító elnöke volt. Egyik utolsó könyve az Európa keringő a Vince kiadónál jelent meg 2019-ben. Rendkívül fiatalon hunyt el Kabai Lóránt, vagy Kákabai Lóránt költő, író, szerkesztő, kritikus, vizuális művész, akinek egy másik írói neve, vagy írói álneve is ismert, Spiegelman Lauraként is írt, sokáig nyomozott a magyar irodalmi közélet, hogy kiállhat-e név mögött. Spiegelman Lauraként az Édeskevés című könyve jelent meg a Magvetőnél, 2008-ban utolsó önálló kötete, a Moaré című verses kötete, amelyet a saját fotói díszítettek, vagy illusztráltak, a Joshua könyveknél jelent meg. 2022. november 21-én hunyt el Szalai Júlia, magyar szociológus, egyetemi oktató, az MTA tagja, kutatási területe a szociálpolitika volt, a különböző posztszocialista országok elosztási vagy újraelosztási rendszerei, az egyik utolsó könyve a Nem polgárosuló középosztály címet viseli, az Államfüggőség társadalmi konfliktusai a jelenkori Magyarországon alcímmel, és a Balassi gondozásában jelent meg 2020-ban. December 7-én 90 éves korában hunyt el Kertész Ákos, Kossuth Díjas magyar író, forgatókönyvíró, filmdramaturg, akinek legismertebb regénye az 1971-ben egy munkás életét elbeszélő történet, a Makra, de számos más fontos regénynek is a szerzője. Egyik utolsó megjelent kötete a Jónás Ninivében című publicisztika és esszégyűjtemény, amely a Pallas Páholynál jelent meg. December 27-én 85 éves korában hunyt el Budapesten Kemenes Géfin László költő, kritikus, műfordító, egyetemi tanár, aki Szombathelyen született, ám életének nagy részét Kanadában töltötte, a Montreali Egyetemen tanított, és a nyugati magyar irodalom egyik meghatározó képviselője volt. Talán legfontosabb verses kötete a Fehér Lófia, utolsó önálló kötetének a Fehér Lófia nyomában címet adta, és a Pesti Kaligramnál jelent meg 2012-ben. Könyvemberünk ezúttal Tomán Szabina.
2023 első vendége Tomán Szabina, nem véletlenül, részben mert megjelent nem olyan régen a könyved, másrészt meg most volt új év, túl vagyunk az ünnepeken, szerinted te sok újévi fogadalomban szerepel?
Biztosan, tehát hogy ez az elmúlt pár év tapasztalata az, hogy az első 2-3 napban még csak gondolnak rám, és utána pedig eljönnek a szalonba és meglátogatnak, és a fogadalom részeként a nevem is, a termékem is, és az életmódváltó programom is végigkíséri őket szinte tavaszig, úgyhogy egy hosszú időt töltünk.
Ebben tényleg van egy ilyen szezonalitás, hogy ilyenkor új év után az ember elkezdte megbánni a bűneit, és akkor hozzád megy gyónni.
Igen, igen, ez körülbelül így működik, hogy nagyon sok minden rosszat ettem, tettem, akkor most kezdjük újra, vagy kezdjük el, és mondom, ez egy hosszabb időszak, amit mi együtt töltünk ilyenkor, és elkezdjük megtanulni azt, hogy legközelebb mit nem vétünk, vagy mit nem rontunk el a táplálkozásunkban.
Én mint minden bűnben ebbe is visszaeső vagyok. Mennyire vagyok én tipikus? Én kétszer nagyon szépen és lefogytam a te segítségeddel, és aztán pedig szépen vissza is hisztam, de lassan. Mit kell átállítani az ember fejébe, hogy ez ne történjen meg? Tehát én magam vagyok a jó-jó effektus.
Igen, mi ez ellen küzdünk, és szerencsére nagyon kevés ember esik vissza ebbe a hibába. Azért, mert a találkozásokkor, amikor lemérjük a vendéget, amikor átbeszéljük, hogy milyen szokásai vannak, milyen ételeket szeret, akkor valahogy rögzítjük a jó szokásokat, és lassacskán elhagyjuk a rossz szokásokat. De ebben az esetben is, és bevallom őszintén, hogy azok a vendégeink, akik visszatérőek, ők tényleg úgy jönnek már vissza, hogy ne is mondd, tudom, hogy mit rontottam el, kezdjük újra. Van, aki már beáll erre, és azt mondja, hogy egy évben 3-4 hónapot ad nekünk, hogy úgy dolgozzunk együtt, hogy le is fogjon, hogy hát, ha valami még több jó szokás rögzül az étkezésébe, az életmódjába, vagy a sport bekúszik az életébe, mert hogy minél többször jössz hozzánk, annál tudatosabb vagy, annál jobban tudod, hogy mit rontasz el.
És hát most ebben segít egy könyv is, amit... Nehéz is lenne meghatározni, mert ez tulajdonképpen nem csak egyszerűen egy tanácsadó könyv, sőt, talán az a legkevesebb. Ez egyszerre egy kicsit az életrajzod, egy kicsit életmódkönyv, egy kicsit szakácskönyv, egy kicsit üzleti könyv, nem is olyan kicsit, valamiféle motivációs könyv is. De hogy határoznád meg?
Az elmúlt időszakban nagyon sokan kerestek meg tanácsokkal. Általában női vállalkozók, vagy akik éppen karrierváltásban vannak, vagy szülés után, olyan kérdésekkel, amikre nagyon szívesen válaszolok egyesével, de nagyon sokszor ugyanaz a séma, ugyanaz a kérdés, és szinte nagy százalékban ugyanaz a stílus van az ember mögött, és amikor elkezdtük összerakni ezt a könyvet és ezt a gondolatot, hogy mivel tudnék én olyan útmutatót, segítséget adni, ami tényleg beilleszthető egy nő életébe, akkor amikor leültünk és a könyvről beszélgettünk, akkor igazából a honnan, hova, és annak az útnak a magassága és a mélységei. És az én életemben tényleg ezek voltak azok a fő pontok, amiből én tudok töltekezni, amiből én tudok adni, amiből én tapasztaltam, és olyan élményeket, olyan tudást szereztem, akár olyan szakmai segítségekkel, akik ugye a könyvben is szerepelnek, amivel átlendültem ezen a problémán, vagy ahol megtaláltam azt a pontot, ahol én jól érzem magam. Úgyhogy én tényleg otthon négy fal között Tips and Hips könyvnek hívom, mert tényleg ez nem az a könyv, amit az elejétől végéig kell olvasni, vagy kötelező, hanem tényleg, hogy felcsapod, és hogyha van valami ihlet, vagy valami gondolat, vagy valamilyen kérdés, és kinyitod, és felolvasod magadnak azt a fejezetet, akkor szerintem tudsz magaddal vinni annyit, amit be tudsz építeni, és tudsz segíteni magadon.
Könyvszakmában kétféle könyv létezik. Az egyik, amikor valaki jön egy kézirattal, ami már kész van, és akkor azzal a kiadó csinál valamit, esetleg utána változtatnak rajta. És van az a fajta könyv, ami tulajdonképpen együtt születik a szerző és a kiadó munkájával. Ez is egy ilyen könyv. Ezt hogy kell elképzelni, hogy neked volt egy ötleted, és elindultatok közösen, és akkor változtattál rajta. Egyáltalán ez olyan könyv, mint amiről álmodtál, hogy legyen, vagy pedig sokat változott közben, és tulajdonképpen más született?
Nem született más, sokkal szebb, mint amit én gondoltam, és szerettem volna az első körben, de szerencsére olyan kiadó volt mellettem, aki tényleg ismeri a szakmát. Azért volt nagyon jó velük, mert odajöttek olyan szakemberek, akik már írtak könyvet. Én még nem írtam, és nem is fogok, mert én nem vagyok író. Én csak abból tudok adni, amit én tapasztaltam, vagy az elmúlt évtized alatt, amit a szakmai sikereim, akár a modellkedés, akár az üzletvezetés, akár a befektető, mint üzletasszony éltem én át. Ebből viszont nagyon sok olyan dolog van, amire kíváncsiak az emberek. És én nem is gondoltam volna, hogy vannak dolgok, mondjuk, hogy néz ki egy modell élet, hogy néz ki mondjuk az, hogy Nárai Tamással dolgozol, vagy akár egy üzleti döntés egy befektetői műsorban. Úgyhogy ezeket elkezdtük úgymond felnagyítani, hogy elhiggyem én is, hogy erre tényleg kíváncsiak az emberek. És szerencsére, amikor összeültünk és kialakítottuk a könyv mondani valóját, akkor egy kicsi magánélet is került bele, egy kicsit olyan szépségtipp, amit tényleg a nők is hazavihetnek, és közben pedig a férfiaknak is való fejezet is van benne, hogy közelítünk meg egy női vállalkozót, hogy tudjuk segíteni.
Igen, erről mindenképpen beszélünk, mert engem ez nagyon különösen érdekel, de most, hogy mondtad, hogy ment a munka a kiadóval, vagy Csapody Kinga a szerkesztővel, tulajdonképpen ugyanez van benne a könyvben, vannak benne emberek, akiket az életed során partnernek tekintesz valamilyen területen, és mindig az derül ki, akár azokból az interjúkból, amit ők mondanak el, akár amit te mondasz róluk, hogy tulajdonképpen rájuk bízod magad. És aztán egy pontig, és aztán ha döntést kell hozni, akkor tudsz dönteni, hogy van ez az életedben, mint egy hegymász, hogy a serpák jönnek mellette, vagy hogyan van ez?
Így, tehát hogy nekem is megvan a cél, tudom, hogy mit szeretnék elérni, tudom, hogy milyen kérdésekre keresem a választ, és a válaszok megtalálásában kutatom fel azokat az embereket, azokat a szaktekintélyeket, akikben én hiszek, és akik úgy kísérik az én utamat, ahogy nekem a legjobb. De ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó hasonlat, mert tényleg én azt gondolom, hogy egy vezetőnek, vagy egy női vezetőnek, vállalkozónak kell látni a célt, de az apró lépéseket úgy kell megtenni, hogy ez a célba érés jó legyen, jól működjön, ne próbáljak nagyon nagyot álmodni, mert ebben is nagyon sokszor hibáztam, hogy én elkezdtem álmodozni, tervezni, vittem a terveket a cégbe, és a lányok csak úgy kapkodták a fejüket, akár a marketing osztály, akár a sales, hogy várjál, Szabin, ezt hogy is gondolod, mert hogy én megálmodtam az A-tól a Z-ig, és akkor jöttem a Z-vel. És így rám néztek, és nem értették, és ehhez nekem kellett tanulnom, kellett azt megértetnem, hogy egy, nem mindenki gondolatolvasó, kettő pedig, hogy így formálódik és alakul egy ekkora cég vezetése és a végtermék is, amit én megálmodok, ez már nem egy személyes dolog. Ez már nagyon sok összetevős. És itt olyan szakemberek segítenek nekem, akik tényleg úgy formálták az eddigi életemet, hogy amikor most visszagondolok rá, én nagyon egy hálás vagyok, kettő pedig szerintem sikeresen tudtunk együttműködni.
Van-e szó a modellkarrieredről, meg az, hogy hogyan indult el a pályád, és kiderül, hogy nagyon tudatosan csináltad azt is, és amikor erről olvastam, akkor eszembe jutott, hogy próbáltam végig gondolni, hogy miért van az, hogy tulajdonképpen nagyon kevés olyan nagyon foglalkoztatott, nagyon ismert első vonalbeli modell van, aki aztán egy másik területen jelentős karrier tudott építeni. Hát Pataki Ági talán a másik.
Igen.
Nem véletlen, hogy ő is volt már itt a Bookshow-ban vendég.
Ági nagy példaképem, tehát hogy ő nagyon.
Szerinted mi ennek az oka? Hogy te miben voltál más, mint a többi lány?
Talán pont ez, hogy én amikor elmentem dolgozni egy divat bemutatón szerepeltem, akkor az nagyon fontos volt számomra, hogy a megrendelőnek kiszolgáljam az igényeit, hogy mit álmodott meg, hogy mit szeretne látni a színpadon, hogy 18 évesen voltam én kismama is, viszont 20 évesen voltam vadmacska, tehát hogy tényleg mindig próbáltam ráérezni, megérezni azt, hogy a megrendelő mit szeretne. És ez a munkafolyamat, amikor a gyümölcsét megláttuk, és tényleg jól sikerült, akkor rettentően jó érzéssel töltött el, hogy tudtam segíteni abban a munkában. És szerintem itt a váltás ez az, a jó, a produktumnak a jó eredménye és az út az, hogy tudsz csatlakozni a másikhoz. És amikor én eldöntöttem, hogy a családot alapítok, és abba hagyom a modellkedést, akkor én már tudtam, hogy nekem kell valamit csinálnom. Én kislánykoromban is már belógtam a kis élelmiszerboltba eladni, vagy polcot tölteni, hogy legyen zseppénzem. Én tudtam mindig, hogy én önálló szeretnék lenni, hogy úgy szeretném az életemet élni, ahogy nekem jó, viszont ez nagyon sok áldozat, és nagyon sok munkával jár. A modellkedés alatt én ezt megtanultam, én tudtam, hogy mit szeretnék elérni, viszont az az út, hogy én azt elérjem, hogy külföldön is sikeres lehessek, azért tudtam, hogy nekem nagyon sok mindent fel kell adnom.
Mit tanácsolnál egy most modellkedő lánynak, hogy mire figyeljen?
Az mindenféleképpen fogalmazza meg magának, hogy milyen modellkarriert szeretne, mert különböző modellkarrierek vannak. Lehet Magyarországon egy nagyon sikeres karriert is befutni, de azt gondolom, hogy most már úgy annyira megnyílt a világ, hogy ez egy modellkarrier, és ahogy látjuk, hogy egyre több magyar lány szerepel a több top 10-15 modellek között, azért ez most már egy cél. És mindenféleképpen fogalmazza meg magának, mert minden szakma áldozattal jár. Ha te a legjobb akarsz lenni benne, akkor biztos, hogy olyan áldozatokat kell adni, vagy belerakni, amit más abban a szakmában nem tesz bele. Úgyhogy szerintem ez itt a kulcs, a szorgalom. A szorgalom és az áldozat azért, hogy ebben te sikeres legyél, és tök mindegy, hogy ez most modellkarrier, vagy írói karrier, vagy ügyvédi karrier, vagy orvosi karrier. Látjuk, hogy azok, akik elértek és sikeresek a szakmájukban, azért ott ők tényleg ott voltak még plusz 3-5-10 órát abban a műtőben, vagy tényleg még ötször végignézték azokat a historikus adatokat, amiből ők tudtak építkezni. Tehát, hogy ez szerintem ez szorgalom.
De sok helyen dolgoztál modellként, és nagyon gyors volt a modellkarriered, tehát az első fotózástól a Rómáig, a spanyol lépcsőig egy év se telt el, vagy talán annyi. Alapvetően Nárai Tamás modellje voltál, Nárai lánya, ahogy mondták. Mit jelentett ez számodra? Tehát miben volt ez más, mint hogyha máshol indult volna el az utat?
Ez egy olyan lehetőség volt, hogy Magyarországon a modellek között, illetve a divat világában mi megkülönböztünk tetve voltunk, akár egy válogatáson, ugye úgy kell elképzelni, aki még nem találkozott a divat szakmával, vagy a modellkedéssel, hogy van egy bookunk, egy könyvünk, amiben különböző fotók vannak. A paramétereinkkel, magasságunkkal, mell, derék, csípőmérettel, és ott pedig belefűzve azok a fotók, amit mondjuk addig készültek rólad. Ez mindig nagyon színes, és minden arcodat meg kell mutatni, hogy a megrendelő lássa benned a fantáziát. Na, a Nárai Tamás modelleknek ezt a könyvet nem kellett használni Magyarországon, mert volt olyan casting, ahova bementem, és megláttak, és Tamás Szabina, igen, jó, Tamás modell benne vagy a bemutatóba, és úgy ültem, és ez hogy lehetett, meg se néztétek a könyvemet, nem kellett magas sarkuba vonulnom, nem próbáltátok rám a ruhát, nem. Ha Tamással dolgozol, biztos, hogy nagyon jó vagy.
Hát egy ilyen minőségi szűrőnek számított.
Ez igen.
Nyilván nem így figyelted akkor, amikor modell voltál, de most üzletasszonyként tudsz olyat mondani, amit Nárai Tamástól, mint menedzsertől tanultál? Hát hiszen ő mégiscsak menedzsere volt ennek az egész iskolának.
Én karmesternek hívnám, mert nem tudom, hogy mennyire látható a divat világa, de hogy azt kell látni, hogy ilyenkor az utolsó tervezéstől tényleg a gombig mindent felügyelt, a fény, a hang, a meghívók, a meghívottak, az ülésrend. Hát vele azért nagyon jó dolgozni, mert ő olyan hivatása van, amit itt zsigerből, a sejtjeiből érzi, tudja, és nagyon profin csinálja. Hogy láthatod, hogy tényleg egy skicből a falon, amikor az első ruhapróbára vagy a méretvevésre mész, le van rajzolva egy skic, nincs ott még semmilyen anyag mellette, és már látod, hogy mi lesz a végeredmény, és ő ezt végigkíséri. És utána pedig egy olyan divat bemutató, ahol még arra is figyel, hogy az 50, nem tudom, 30-50 modellből mindenki jól érezze magát, és mindenki királynőnek érezze magát. Ez szerintem ez egy varázslatos dolog, mert nagyon sok más bemutatón szerepeltem, divattervezővel dolgoztam, de az, ahogy ő tökéletesítette folyamatosan a munkát, a folyamatokat, abban semmit nem láttam, mert mindig volt valakinek egy koreográfusa, vagy a hanganyagot mással tette össze, de a Tamás volt az, aki így végigkísérte az egészet. És akkor, amikor én dolgoztam el, én akkor azt mondtam, hogy én úgy szeretnék egy ilyen szakmát, amit ennyire érzek és tudom, mint ő. Úgyhogy az alaposság az mindenféleképpen megvan, és ezt tőle tanultam.
És te is ilyen karmesternek látod magad vezetőként? Vagy erre törekszel?
Tamáshoz nem hasonlíthatnám magam, vagy nem is szeretném hasonlítani magam, de a szakmámon belül és a cégemen belül egyre jobban érzem azt, hogy most már át tudom adni, most már tudom delegálni a feladatokat. Ez is egy fontos dolog, ezt is meg kell tanulni, főleg, hogyha mondjuk egy olyan dolgot csinálsz, amivel a saját neved, az életed és középpontba kerülsz, és ennek még arcot is adsz, hogy tud kezelni az embereket és azt a növekedést, amit mondjuk egy vállalkozásnál meg lehet élni, mert nagyon sok magyar vállalkozás a növekedés nél bukik el. És amikor az első 200-300 milliós bevételem volt, akkor én is megijedtem, hogy én ezt már nem fogom tudni kézben tartani, nekem kell segítség. És akkor kezdtem el más irányt, célt venni, és mondtam, hogy én irányítani szeretnék, és nem azért, mert nem szeretek dolgozni, vagy a részletekbe belefolyni, hanem mert csak akkor tudok még jobbat.
Kicsit alkotni. Menjünk még vissza oda, amikor ez elkezdődött, mert ez nekem nagyon érdekel. A te esetedben a modellváltást, azt tényleg szó szerint kell érteni, hogy leírod a könyvben, hogy az első gyermeket születése után 30 kilót hisztál.
Igen.
Tehát ez mondjuk motivációnak azt hiszem, hogy elég. Te egyébként szeretsz enni?
Nagyon szeretek enni.
Ezért megnyugtat.
Igen, nagyon-nagyon szeretek enni. Amúgy a férjemnek nagyon sok vendéglátó egysége van, és ez a legrosszabb kombináció szerintem, ami lehet, mert hogy mindig eszünk, és most így ünnepek után is persze majd szépen jön a bőjt korszak, és minden, amire oda kell időszak, amire oda kell figyelni, de amúgy mind mennyiségben, mind minőségben én nagyon szeretem az ételeket. Amikor 30 kilóval otthon ültem, plusz 30 kilóval és egy csodálatos kisbabával, azért a modell karrierem váltása tényleg éles volt. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor kiderült, hogy a szívem alatt hordom a kislányom, akkor mondtam, hogy na jó, most jött el az a 9 hónap, amikor nekem nem mondhatja meg senki, hogy mikor és mennyit fogok enni. Na hát én ezt betartottam, és ettem, amikor lehetett. De aztán utána ez átfordult egy nagyon nagy lelki teherbe. Képzeld el, hogy minden barátnő gyönyörű, mindenki 180 magas, 65 kiló, minden olyan lány, aki addig szült, 2-3 hónappal később már a kifutón volt újra, és ott ülsz, és valahogy ez neked nem megy. Ez egy rettentő rossz érzés. És tudom, hogy persze vannak ennél sokkal fontosabb dolgok, hogy milyen a külsőd. De amikor már az egészségügyi állapotod is, a szakma, a barátok is azt látod a szemükbe, hogy hí, Szabina, Nem mondják, mert szeretnek, mert kedvesek, de azért ez egy nagyon nagy mély pont volt lelkileg és fizikailag, és utána már egészségügyileg is. Úgyhogy ott nekem megint csak egy nagy levegőt kellett vennem, és én tudtam, hogy ezt meg szeretném változtatni. Volt egy célom, és azért nagyon erősen, keményen dolgoztam.
És akkor úgy indult tulajdonképpen, hogy utána megkérdezték tőled, hogy és hogy sikerült, elkezdted mondani. Mi az a pont, amikor tudtad, hogy ebből üzlet lesz?
Ugye a közvetlen környezetem elkezdett velem együtt fogyni, tippeket kérni, próbáltuk ott összerakni egymásnak az étkezést, a szokásokat, én elkezdtem utána olvasni, előadásokra menni, Magyarországon és külföldön, hogy mi újság amúgy az élelmiszeripar ezer részében, mert ugye én a fehérje diéta mellett tettem le a voksom, én azt gondolom, hogy ez az egyik olyan beilleszthető étrend, ami tényleg mikro-makro tápanyagok, ásványanyagok, vitaminok szempontjából és a szervezet szükséglete szempontjából az egyik legjobb. Persze itt is vannak végletek, de ez egy diéta, ami azt jelenti, hogy én nem tömeget növelek a fehérjével, hanem egy védelmet okozunk az izomzatnak. Ez azt jelenti, hogy a WHO szerint 0,81 gram per kilogramm a fehérje mennyiség bevitel. Annyi kell egy átlagos embernek. Na most a magyarok nem esznek ennyi fehérjét. Ők inkább a szénhidrát és a cukor felé tolják el ezt, az is kell, de ez így látszik, hogy aránytalanul működik. És amikor én ezt elkezdtem beépíteni, akkor mindenki először megbélyegzett, hogy fehérje diéta, hát a vessét. És mondtam, hogy nem, én nem tömeget építek, mert ez az információ ez egy kicsit rosszul volt kommunikálva. És én akkor ott eldöntöttem, hogy én nem csak valamit el szeretnék adni, hanem edukálni szeretném az embereket, hogy tudják, hogy mire van szükségük. És így elkezdtem otthon 3-5 emberrel, aztán az oviba kiderült, aztán az ismerősök ismerős, és egyszer csak azt vettem észre magamon, hogy tényleg ezzel foglalkozom nap mint nap, készítem elő az ételeket, gondolkodom a következő receptúrán, és egyszer csak mentünk haza a kislányommal óvodából, és kopognak az ajtón, hogy elnézést az egyik barátnőjétől kapta meg az én címemet, a telefonszámomat nem tudta, de hogy ő leszeretne fogyni. És álltam a nappalimban a kislányom, hogy de elnézést, de hogy mégis hogy tudok segíteni, ne haragudj, nem is ismerlek, nem tudom, hogy honnan jöttél, mit csinálsz, milyen egészségügyi problémáid vannak. Na és akkor ott megfogalmazott bennem azon az estén, hogy ennek keretet kell adni. Nem hatalmas üzleti sikerre gondoltam, hanem keretet, és akkor elkezdtem leírni a szabályrendszert, hogy amúgy meg én mit szeretnék, és akkor szépen lépésről lépésre raktam össze az üzleti stratégiát.
A másik, ami az üzleti stratégia mellett nekem nagyon merész dolognak tűnik, hogy saját magadról nevezted el. Ezért ez egy felelősség, mert hogyha valami nem jól alakul, ez akkor is a te neved.
Az elején mindenki Szabina diétának hívta, persze, mert hogy az ismerősem és a barátaim, ez megint csak egy piackutatásnak a végeredmény, hogy nagyon sok ismeretlen termék volt a piacon, nagyon sok forrás problémával küzdő termék, ami az én brandemnek, az én termékemnek, és azt, amit én megálmodtam, nem tett jót. Úgyhogy mivel már volt egy arc, és az a maga mindenki Szabina diétának hívta, akkor én segítséget hívtam, szakmai támogatást olyan marketing, vagy olyan kommunikációs ügynökségtől, hármat kerestem fel, aki nekem ebben tudott segíteni, és akkor kaptak tőlem egy briefet, hogy én amúgy hogy étkezem, mit csinálok, mi a hobbim, hogy öltözködöm, és hogy amúgy most jelenleg a vendégeim, hogy használják, vagy minek hívják az én diétámat. És a háromból ketten Tomán diétet ajánlottak, úgyhogy ez akkor ott megerősített bennem, hogy szakmailag is, illetve már akkor is egy presszió volt, egy édes presszió, de az a mai napig az, hogy a legjobb minőséget adjam, mint szolgáltatás részéből, mint alapanyag és termék részéről.
Nyilvánvalóan a modellkarriered az, hogy a névismertséged az segített. De azzal nem kellett szembesülnöd, hogy azt gondolják róla, hogy egy modell, egy szép nő, tehát akkor biztos nem elég okos ahhoz, hogy jó üzleti döntéseket hozzon.
Ez sokáig rám nyomta a bélyegét. Tehát, hogyha lehet a szépség skarlátbetű, akkor én azt ott megkaptam az elején, hogy mit szeretnék én. Meg amíg kicsi voltam, csak pár 10, 20, 30, 50 millió, addig még jó kis játszótere van.
Épp is ilyen tárgyalásról, hogy titkárnőnek néztek.
igen, az egy külföldi partneremmel, egy francia partneremmel találkoztam, és e-mailben leveleztük le, hogy akkor találkozom, és akkor persze vezetőség szeretné képviseltetni magát, és akkor leülünk, és akkor ott ült velem szembe a sok üzletember, és mondtam, hogy jó, akkor kezdhetjük. És mondta, hogy nem, hát még nem jött meg Mr. Tomán. És mondta, hogy nem, mert hogy én vagyok, Mrs. Tomán is én vagyok. Úgyhogy ez azóta is vicces, de amúgy Magyarországon még nagyobb bélyeget kapott ez sokáig. Most már úgy szerintem helyére kerültek a vélemények, mert persze van egy csinos pofi, meg egy szép múlt, amiben kellett tenni, meg az is egy kemény szakma, de mégsem üzlet. Nagyon sokat kell tanulnom még az üzleti világról, de azt látom, ahogy a Covid és ahogy most jelenleg a helyzet is, a háború, az infláció és minden más, hogy vállalkozók hogy élik túl, és hogy mennyire kell alkalmazkodni, szerintem soha nem kellett még ennyire alkalmazkodni, ennyire optimalizálni cégeket. Szerintem ezzel most még jól meg tudok vívni, harcolni, de ebben is nagyon sokat kell még tanulnom.
Üzletasszonyként mi változott a régi Tomás Szabinához képest? Tehát mi az, amiről le kellett esetleg mondanod?
Vannak olyan dolgok, amiket tudatosan engedtem el. A delegálás az egy nagyon fontos dolog volt ahhoz, hogy üzletasszony lehessek, hogy egy lépéssel tovább menjek, és ne csak pár százmillió, hanem milliárdos bevételű céget hozzak létre egyedül. Az egyedül az, hogy egyedüli tulajdonosa vagyok a cégnek. De amúgy pedig egy olyan csapat és egy olyan háttér van mögöttem, akit delegálnom kell, mert hogyha én azzal foglalkozom, hogy éppen leesett egy csempe a szalomban, akkor nem fog tudni senki helyettem dönteni. Úgyhogy ezeket folyamatosan mérlegelni kell, és a mai napig fókuszálni arra, amiben én vagyok a jó, és átadni, amiben a kollégáim jobbak, mint én. Úgyhogy ez volt az egyik ilyen nagy feladat.
Mennyire tudatosan változtatta például a média szerepléseken?
Az nagyon tudatos volt, és a mai napig is próbálom visszahúzni ugye a magánéletemről egyre kevesebbet, mert volt időszak, amikor a magánéletem nagyon előtérbe került, és én sokat tanultam abból az időszakból, sokat bántottak abból az időszakból, és sokan megítélnek abból az időszakból, és azt gondoltam, és azt gondolom a mai napig, hogy most már van másról mondani valom. Van érték, amit képviselek én és a cégem. Nem kell, hogy én minden bulvárlap címlapján szerepeljek, vagy nem kell, hogy elmondjam, hogy én éppen hova utazom, vagy mit ettünk vacsorára. Ha van mondani valom, akkor nagyon szívesen elmondom. Ha olyan minőségi emberekkel beszélgethetek, akár a magánéletemről, mert ugye Kittivel, Almási Kittivel is a könyvben beszélgetünk a magánéletről, ahol megvan az a szint, amivel adni tudok, és nem kiszolgáltatottá tenni az én magánéletemet, az nagyon fontos számra, mert szerintem az is egy tanulandó dolog, hogy kezeld a sikert, a családot, hogy egyensúlyoz nőként. Ez egy fontos dolog, hogy számomra most már a bulvár, illetve az, hogy csak jelen legyek, nem érdekes.
Nekem az nagyon tetszett a könyvben, meg amikor arról beszélsz, hogy kik mindenki egyengeti az utadat, akkor nyíltan beszélsz arról, hogy van egy személyes vezetési tanácsadó, Iglódi Csaba. Igen. Tudom, hogy sok üzletembernek van, de nem szoktak róla beszélni, hiszen azt a képet szeretnék közvetíteni, hogy minden döntést egyébként maguktól hoznak. Egyrészt, hogy kell elképzelni ezt a munkát? És hogy jutott el odáig, hogy találj egy ilyen coachot, vagy nem is tudom, minek nevezzük.
Ugye ez a növekedésemnek volt az egyik reakciója, mert már a szervezetem is akkora volt, ahol nem tudtam mindenhol ott lenni, és kellett, hogy összefogjam, és ezt rendesen felépítsem. És Csaba volt az akit figyeltem folyamatosan, akkor már kezdtem figyelni az üzleti világban a szereplőket, hogy kinek milyen önéletrajza van, útja van, ki szeretne adni tudást, mert ez is nagyon fontos, nem mindenki szeretné átadni a tudását, és ez nekem akkor találkoztam vele ennyire személyesen, amikor mondták, hogy Szabinát, találd ki tehát, nehogy már az én ötleteimet vidd, és mondom, nem ötletet kérek, hanem vezetési tudást. És azt nagyon kevesen adják át, ahogy mondod, és a másik oldalon pedig nagyon kevesen mondják azt, hogy én ezt tanultam, és én ezt folyamatosan tanulni fogom. Úgyhogy Csaba volt az akivel elkezdtük együtt a munkát, és bevallom őszintén, ez úgy néz ki, hogy bejön a kis notessa, kapsz egy noteszt, és akkor írogattok közösen abban a noteszben, és akkor jönnek az ötletek. Soha nem mondja meg, hogy mit csinálsz. Soha nem mondja azt, hogy ha így döntesz, akkor az rossz lesz, hanem egy olyan képet, egy olyan irányt fest, amiből te szépen beleilleszted a működésbe a tanácsokat, a meglátásait, a tapasztalataid, és szerintem ez nagyon fontos. És ahogy nem tudom, hogy mennyire volt tiszta, amit én kapok, és megtanulok, és beillesztek, és jól működik, én nagyon szívesen adom át olyan női vállalkozóknak, a Tomán Mentor programon keresztül, amivel tudom, hogy én már megküzdöttem. És vannak azok a növekedési pontok, amivel a női vállalkozók nagyon sokszor nem tudnak mit csinálni, mert hogy ott a család, ott a nyomás, és akkor ezt így szépen elkezdjük boncolgatni, amit én tanulok, én azt át is adom, és én ebben hiszek.
Szó is van a könyvben, talán éppen Iglódi Csaba mondja, hogy azért az üzleti világ egy férfi lakta terület, ahol még mindig nagyon kevés a sikeres női vállalkozó. Miben más egy női üzletember, mint egy férfi? Vagy miben kéne, hogy más legyen? Vagy kéne, hogy más legyen?
Nem kéne, hogy más legyen. De az elmúlt több évtized nem a nőknek kedvezett azzal, hogy ők teret nyerjenek, kapjanak az üzleti világban, hisz ma mai világban is találkozom még olyan véleménnyel, hogy a nőknek a konyhában van a helyük. Ezzel nincs probléma, tehát, hogy köszönöm szépen, és jól tudom, hogy hol a konyhám. Bemegyek, és megfőzök. Tehát, hogy ez nem probléma, de az nem lehet, amit például az én édesanyám is képviselt, hogy 3 gyermeket nevelt. Napi 8 órában ő is dolgozott, utána hazajött, és csak rólunk, velünk foglalkozott, mosott, főzött, takarított. Ez nagyon nehéz összeegyeztetni egy szakmai sikerrel, mert még mindig ott van néha-néha a bűntudat. Amikor leülök egy női vállalkozóval, és mondja, hogy hát nem tudom, a gyerekért már megint a héten 2-szer az apukája ment meg, aztán a hétvégén kellett még dolgoznom, de magamra kötöttem, mert még pici, mert még 8 hónapos, és gondolkodom a bölcsén, de a szomszédasszony megbélyegzett, hogy 8 hónaposan bölcsödébe vinni, és így világlátott ember tudja, hogy külföldön 3-6 hónap nál tovább nincsenek otthon az anyukák. És nem csak az anyukák vannak otthon a gyerekekkel, hanem az apukák. És ezek az ideálok, ezek fontosak. Nekem 2 lányom van. Nekem nagyon-nagyon fontos, hogy az apukák is vegyék ki a részüket a hétköznapokból. Hogyha elbotlik az én kislányom, ne csak én vigasztaljam, hanem jöjjön egy férfi, és mutassa meg neki, hogy igenis rá támaszkodhat. Én ezt nekem nem volt példaképem, nekem nagyon hamar elment az apukám sajnos, és tényleg az anyukám oldott meg mindent nálunk, és ebben egy kicsit lehet, hogy maszkulin vagyok, mert megyek előre is, és én partnert keresek, egy társat, mert minden mást megoldok magamnak, viszont én nagyon szeretek kicsit elgyengülni otthon a párom mellett, és azt mondom, na ez a nap, ez most nem sikerült jól, gyere segíts. És azokkal az eszköztárakkal, ami neki is van, próbáljuk egymást tanulni, hisz mindenki mást hozott, főleg a női férfi üzleti világból. És akkor látja, hogy igen, napi 8-10-12 órát valamikor keményen dolgozom, de el tudok gyengülni.
Hogyha találkozhatnál az egykori modell fiatal, mondjuk 18 éves Tomás Szabinával, akkor milyen tanácsot adnál neki most a mai eszete?
Legyen még bátrabb. Vállaljon be még olyan plusz dolgokat, amitől hozzáfűzöm így visszanézve, ennyi idősen, 2 kislány édesanyjaként, hogy én azokat megmertem tenni, és kimertem egyedül menni a nagyvilágba, úgyhogy akkor még nem volt e-mail, nem volt mobiltelefon, akkor kezdtek el csak működni, de nem használtuk még annyira. Így is nagyon-nagyon-nagyon bevállalós voltam. Viszont a magamhoz való eszem mindig megvolt. Talán azt mondanám, hogy még célirányosabban vegye a modell karrierjét. Lehet, hogy még egy kicsit, ha fél lépéssel tovább lépett volna, vagy kitartott volna, lehet, hogy máshogy alakul. Hozzáfűzöm, rettentő szerencsés vagyok, és boldog vagyok, mert azokat a hibákat el kellett követnem, amikből most építkezem, mert ha azokat nem lépem meg, vagy nem úgy csinálom, akkor nem lennék itt. Úgyhogy ez így ilyen.
Én most egy kicsit gonosz leszek, fordítsuk meg. Jó. Ő milyen tanácsot adna neked?
Jobban éld meg a pillanatokat. Úgy elszaladt ez a 20 nem tudom pár év, hogy vannak dolgok, amik amikor ott voltam, akkor nem éltem meg, mert vagy a következő pillanatot kerestem, vagy azt, hogy tudnék még jobb lenni, holott akkor is nagyon jó voltam abban a helyzetben, és úgy, ahogy akkor ott voltam, csak azt gondoltam, hogy nem vagyok még úgysem elég. Úgyhogy ennyit mondana szerintem, hogy Szabina, hidd el, hogy így is elég, amennyit csinálsz.
Még egy dolog nagyon érdekel, hogy létrehoztál egy céget, ami tulajdonképpen nagyon rövid idő alatt lett nagyon sikeres, és nagyon nagy, ugye erről beszéltünk is. Ezt természetesen az ember magáénak érzi, de közben meg üzletember, üzletasszony is vagy. Képes lennél például eladni?
Igen. Igen, amikor én megalapítottam a cégem, és a nevemet adtam hozzá, és azt gondoltam, hogy majd ebből lesz egy gyönyörű, szép nagy vállalkozás, és talán majd a lányok tovább viszik ezt a vállalkozást és ezt a brandet, aztán rájöttem, hogy nem biztos, hogy én akarom. Ha szeretnék, akkor persze csinálják tovább, de ez az én álmom. Ezért én küzdök minden nap, én kelek fel, és én ezt úgy alakítom, ahogy nekem jó. És hogyha jön valaki, akkor igen, eladnám. Persze feltételekkel, és addig, amíg élek, addig olyan kizáró tényezőket raknék a szerződésbe, ami azt okozná, hogy mondjuk egy név, egy brand sérülne, mert azért sokszor mondjuk konkurencia felvásárolja azokat a cégeket, akiket ők nem szeretnének a piacon, de közben pedig igen, van az a pénz, üzletasszony lettem, felnőtt nő lettem, és az is megtámogat abban, hogy én látom, hogy én ebbe hogy ki tudtam teljesedni. És hogyha a lányoknak nem ez a cél, és nem ez az álom, akkor én ahhoz nem ragaszkodom, hogy 6-7-8-10 generáción keresztül vigyék a cégemet és a nevemet.
Ezek szerint akkor neked vannak álmaid, amiről konkrétan tudod, hogy mit szeretnél még?
Nagyon sok álmom van, tehát, hogy ebben nem kérek segítséget. Nagyon sok területen kérek segítséget, de az, hogy mi a célom és mi az álmom, abban nem, mert tele van a padlás és a pince is álmokkal és megvalósítandó dolgokkal. Ezt tisztán látom magam előtt, és szerintem ez az egyik sikerkulcs, hogy meg tudod fogalmazni magadnak, hogy milyen segítségre van szükséged.
Top 10. Egy polcnyi jó könyv. olyan menedzsment könyvekből, vagy menedzsereknek szóló könyvekből válogattam, amelyeket nem csak üzletembereknek érdemes kézbe venniük, ABC sorrendben fogok haladni. Mindjárt az első nem egy tipikus menedzsment könyv, inkább az ellenkezőjéről szól egy kicsit, annál tanulságosabb. A szerző Paul Babiak és Robert D. Hare Pszichopaták öltönyben, az üzleti világ lelkiismeretlen ragadozói, és hát azokról a főnökökről, üzleti döntéshozókról szól, akik manipulatív, megtévesztő egyéniségek és valamilyen diktatórikus módon irányítják üzleti tevékenységüket, vagy éppen a rájuk bízott szervezetet. Sokkal klasszikusabb üzletember könyv Jeff Bezosnak a Találd fel és engedd el című könyve, amely összegyűjtött írásait tartalmazza az amerikai szupermenedzsernek, aki ennek a világ menedzser közéletének talán az egyik legrejtélyesebb figurája. Ugye ő az Amazon alapítója és vezérigazgatója, de repülőgépipari vállalatot is alapított, meg nem mellesleg a Washington Post tulajdonosa, és elég eredeti stílusban és saját maga által megfogalmazva írt ezeket a cikkeket, leveleket, beszédeket, amikben bepillantást enged a nagyon különös döntéshozói módszerébe. Inkább tankönyvszerű a CEO vezetés felsőfokon című könyv, amit a 21. század adott ki szerzői Caroline Devoe, Scott Keller és Vikram Malhotra, remélem jól ejtem, hogyan látják el munkájukat a legjobb cégek vezérigazgatói. Ezekről szólnak részletes interjúk, vállalatvezetőkkel fölvett beszélgetések, többek között a Netflix, a JP Morgan, a General Motors és a Sony top menedzsereivel készítettek interjúkat a szerzők, és ebből mindenféle tanulságos eredményekre jutottak. William Green, gazdagabb, bölcsebb, boldogabb, azaz hogyan nyernek a világ legjobb befektetői a piacokon és az életben, hosszú című könyv, az A4C vagy A4C marketing kiadónál jelent meg ugyancsak tavaly, és tulajdonképpen arról szól sok-sok száz órányi interjú alapján, amelyeket befektetési legendák egész sorával készített az amerikai szerző, hogy hogyan élnek, hogyan lesznek nem csak sikeres üzletemberek, hanem hogyan lesznek akár boldogok is, hogy bölcsebbek lesznek-e, azt meg tudják akkor, ha elolvassák ezt a könyvet. Minden esetre nagyon sok milliárd dollár története szerepel a könyvben. Györfi Kinga Szabadulás a sztorifóbiából 21. század adta ki, ugyancsak tavaly, és arról szól, hogy az elmesélt történetek azok a cégvezetés szempontjából is fontosak lehetnek, és akár a megfelelő üzleti döntéseket is előkészíthetik. Nekem már az ideja is tetszik, hogy mi van a könyvben, azt még nem tudom, de fogom én is olvasni. Tracy Fenton Szabadság, mint cégkultúra, vezetői stratégia az életed, a vállalatod és a világunk átalakítására. Ugye általában, amikor a szabadságról, demokráciáról, önrendelkezésről van szó, akkor ritkán gondolunk a saját munkahelyünkre, vagy általában egy céges kultúrára. Ez a könyv pedig azt hangsúlyozza, hogy ott is helye van, és nem csak valamiféle demokratikus elkötelezettségből, hanem vállalatirányítási szempontból is lehet profitálni, tehát a szabadságból. Martin Ford, Jövőnk a robotok korában, hogyan alakítja a mesterséges intelligencia az életünket, a HVG könyvek sorozatban jelent meg. És hát a mesterséges intelligenciáról van szó, ami ott lapul a zsebünkben, a laptopunkon, és az orvosi diagnosztikától a baráti kapcsolatokig mindent átalakított már. A szerző jövőkutató azt állítja, hogy a valódi forradalom még csak ezután következik a munkahelyünkön is, és hogy ez hogy fog történni, azt megtudhatja mindenki, ha kézbe veszi ezt a könyvet, vagy legalábbis majd gondol valamit róla. Tim Hartford a gazdaság rejtett logikája. Olyan apró dolgokról szól ez, amelyeknek az összefüggései akár megváltoztathatják a világról, vagy a jövőnk alakításáról, alakulásáról alkotott felfogásunkat. Például mi történne a Földön hirtelen leállna az összes GPS, vagy hogyan alakította eddigi életünket a robotok térhódítása, miként segít túlélnünk a kollektív intelligencia. A szerző egyébként oknyomozó újságíró, akinek gazdasági podcastje is van, és nagyon eredetien gondolkodik. Úgyhogy majd kiderül, hogy a tégla, a postai bélyeg, a szemüveg, vagy a napelemek, a blokklánc hogyan alakítják a jövőnket, mert a jelenünket alakítják, az már kiderül. Con Newport, e-mailek nélküli világ, ugyancsak HVG 2022, nekem már a címe is nagyon tetszik, nem mondom el hány nem olvasott e-mail van a gépemem, de valószínűleg egy helyi bajnokságot megnyernék vele, és a szerző nem más mond, mint hogy nem e-mailekre kellene válaszolgatni egész nap egy menedzsernek, hanem egy sokkal praktikusabb munkaszervezéssel és hatékonyabb kommunikációval közvetlenül irányítani a rábízott szervezetet, és hogy ezt hogyan lehet elérni, és hogyan lehet kiszűrni a felesleges írásos kommunikációt, azt meg lehet tudni ebből a könyvből, és hogyha kevéssé keserítik meg a felesleges betűk az életünket, akkor hasznos betűket nyerhetünk vele. Rory Sutherland, Alkímia, az értelmetlennek tűnő ötletek meglepő ereje a márkaépítésben, és azon túl ez is HVG-s könyv, olyan példák vannak benne, amelyeket a szerző, aki egyébként az Ogilvy legendás reklámszakembere is egyben, meghökkentőként sorol be, milyen irracionális döntésekből lettek aztán nagyon is jól működő racionális döntések, amelyek akár világmárkák születését határozták meg, miért működik az IKEA hatása a gyógyszeriparban, vagy hogyan lehetett sikeres egy olyan tulajdonképpen erre egyáltalán nem predesztinált ital, mint a világ legismertebb energiaitala.